hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő 20 percben kiderül, milyen Petőfi Sándor bőrébe bújni. Kalmár András vendége Berettyán Nándor, aki arról mesél, milyen volt a Most vagy Soha című film forgatása.
Kedves hallgatóink, hát március 14-én kerül a mozikba Most vagy Soha című Petőfi film, legalábbis így emlegetik ezt, hát nem csak hónapok, hanem szinte évek óta. Ugye nagy készülődés, és hát nagyon sok cikk, és nagyon sok hír előzte meg ezt a filmet. Azt lehet tudni, hogy rendkívül látványos, nagyon sokáig forgott, nagyon sok special effect van benne, és fantasztikus díszletek, és itt van a vonalban a főszereplő Berettyán Nándor. Szia!
Szia, szia! Üdvözlök mindenkit!
Mik voltak a castingnál a főbb szempontok? Gondolom elengedhetetlen volt, hogy a Petőfit játszó színész az alföldi születésű legyen, és maga is írjon verseket.
Hát, az az igazság, hogy...
nyilván viccelek.
Igen, hogy nem tudom, hogy mik voltak a szempontok, már hogy abban a szempontból nyilván ezt azt tudja, aki csinálja a castingot, nem az, aki megy. Én azt próbáltam, hogy szerintem abból a szempontból, mert hogy nyilván vicceltél, de hogy közben meg azért van benne valami. Uh-huh. Mégiscsak valami, hogy azért egy ilyen életérzést, ami Petőfibe is van, azt azért, hogy valaki ezt közelítsen, vagy közel legyen, azt szerintem, és az, amúgy nem csak én vagyok az egyetlen ilyen, nyilván vannak többen is ilyenek, de szerintem az mondjuk nem volt hátrány. Én azt tudom, nekem azt mondta Lóth Balázs rendező, hogy amikor a Nemzeti Dalt elszavaltam, akkor ő akkor látta azt, hogy én leszek.
Tehát a castingon effektíve el kellett szavalni a talpra magyar.
Voltak jelenetek, voltak már a darab vagy a forgatókönyvből jelenetek, de volt egyszer az, hogy azt mondták, hogy akkor most álljak meg ott, vagy álljak fel az asztalra, vagy valahova, és akkor mondjam el a Nemzeti Dalt. Akkor nekem nem tűnt föl, hogy ebből bármi következik, de később mondta Balázs, hogy akkor volt az, hogy ő azt érezte, hogy én leszek, vagy megvan a Petőfije.
Na, hát és nyilván az Alföld az ott van a szemedben, hiszen Debrecenben jártál iskolába, és hát végül is megjelent a te verses köteted, mert próbáltam rákeresni, ezt tudom, hogy készülőben volt, ugye?
Készülőben volt, és sajnos készülőben is van. Itt időhiánnyal küzdök, de ebben az évben is kitűzött cél, hogy tulajdonképpen hát egyszerűen kellene idő, hogy írjak még verseket, ahhoz, hogy egy teljes kötetnyi, egy komplett kötetnyi meglegyen. Már most van egyébként más ötletem is, hogy egy ilyen fél verses kötet, fél dráma kötet kompozíció legyen, de dolgozom rajta, csak hát idő. Hiányba vagyok.
Igen, és hát ugye fontos volt, hogy valahogy, hogy mondjam, tehát Petőfi karakterében az ott volt a színész, most nyilván egy filmben Petőfit egy színész játszhatja csak el, de azért egy sokkal összetettebb figuráról van szó, mint ami hát az irodalom tankönyvek lapjairól ugye a gyerekek elé kerül, és hát apropó gyerekek, abban nem tudom, hogy mennyire gondoltatok bele, de hogy könnyen lehet, hogy ennek a filmnek az lesz a sorsa, hogy 20-30-40 év múlva is erre fognak elmenni a gyerekek március 15-én az iskolások, és ezt fogják megnézni. Sőt, az is könnyen lehet, hogy te leszel az utolsó Petőfit alakító színész, emberszínész, mert hogy ezután is majd biztos fognak Petőfi filmek készülni, de lehet, hogy az már teljesen ugye virtuális valósággal, vagy mesterséges intelligencia igénybevételével. Nem tudom, hogy ez megfordult-e a fejedben.
Hát így ez az utolsó, így konkrétan a szerep kapcsán nem fordult meg. Szerintem biztos, hogy készülnek majd mesterséges intelligenciával filmek, de szerintem az, hogy szerintem a színészet az meg fog maradni, és egy ilyen párhuzamosság lesz. Én nem látom azt, vagy legalábbis egyébként remélem is, hogy így lesz, hogy a színészetet teljes mértékben ki lehessen szedni a filmekből. Szerintem el fog válni, és lesz olyan film, ami mesterséges intelligenciával készül, nagyon sok, és lesz olyan film, nagyon kevés talán, de hogy lesz olyan film, ami színészekkel. Úgyhogy van bennem azért, meg szerintem az egész szakmában van emiatt egy pici szorongás, de szerintem azért túl fogjuk valahogy élni. És akkor visszafelé válaszolva, igen, hogy gondoltunk erre, hogy 20-30 éves távlat is van benne akár, ez abszolút. Tehát ez az első perctől kezdve beszédtéma volt, már tehát itt már konkrétan a castingnál, hogy és aztán a próbák alatt már viszonylag sokat, legalábbis magyar filmhez képest kifejezetten sokat próbáltunk előtte, de a forgatásot is végig folyamatosan, hogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy 20-30 évig remélhetőleg nézni fogják, sőt, nem csak remélhetőleg, hanem akárhogy sikerül, tehát ez lesz a március 15-i film. És hogy ennek van egy felelőssége, hogy ez úgy sikerüljön, szóval ez abszolút ott volt bennünk, ez teljesen ott volt bennünk, és ehhez képest alakult Petőfi figurája is. Nyilván van egy képe mindenkinek Petőfiről, aminek van egy pici szoborszerűsége, hiszen sok effektíve szobrot látunk is róla, meg hát ünnepségeken, meg megemlékezéseken találkozunk vele nagyon sokat, és a verseinek is nagyon elbillen a verse, a tanítás is, így a forradalmi versek felé. Legalábbis én azt éreztem. De azért tényleg valóban ez van, hogy azért Petőfi sokkal színesebb egyéniség ennél, és valahogy próbáltunk egy arányt találni, hogy azért benne is legyen az ünnepek Petőfije is, de közben benne legyen a hétköznapok Petőfije is, tehát a húsvér ember Petőfi is, aki egy ilyen vagány fiatal, aki a Pesti éjszakában ott él, és a Pesti éjszaka minden, hogy is mondjam, minden kellékével él.
Hát nyilván ezzel sokkal könnyebb lesz a fiataloknak azonosulni, abszolút. Mint
igen,
a március
igen,
15-e
térálló
szoborral. Hát igen.
Abszolút. Hát csak hogy elmondjak egyet, nem mondom el, hogy melyik szereplő, mert nem akarom lerombolni a történelmi nimbuszát. Az egyik március ifjú, ő például végig részeg volt az egész alatt. Tehát ő reggel bementek a Pilvaxba, ő betolt, nem tudom, 4-5 unikumot, és az egész napot végig itta, és ott volt hótrészegen, és úgy néha el is késett, meg nem tudom.
De most nem a forgatásról beszélsz.
Nem a forgatásról, nem, ez a történelem.
Szögezzük le.
Hogy,
jó, az se lenne
hogy,
meglepő.
Hogy ilyenek is voltak, és közben mentek csajozni, és azért Táncs is tudjuk, hogy kiszabadították a börtönből, és akkor az ünnepségről már lelépett a feleségével, akivel nem volt együtt 3-4 éve, vagy nem tudom, sok éve. Szóval, hogy azért ezek az emberek is ilyen, élték az életüket, és ezzel együtt voltak, közben pedig hősök is, meg közben pedig elképesztő minták. És szerintem ez sokkal fontosabb, hogy azt megmutassuk, hogy akár mi is lehetünk olyanok. Tehát, hogy nem egy elérhetetlen, hogy is mondjam, utánozhatatlan valakik, a maguk módján persze azok, de hogy mi is lehetünk a magunk módján ugyanolyan elérhetetlenek és utánozhatatlanok egy utókornak, csak bele kell tenni azt a munkát, meg azt a szorgalmat, meg azt a kitartást, amit beletettek. Azért ezek elképesztően művelt, a koruk szellemi irányzataival maximálisan tisztában levő, nyelveket beszélő, igen, tanult fiatalok voltak. A Petőfi 20-néhány évesen Shakespeare-t fordít, és tehát hogy azért ezek Arany Jánossal együtt, tehát azért ezek elképesztően komoly figurák voltak. Igen.
Mi volt ez, amit te házi feladatként magad elé tűztél? Mert nyilván nagyon sok instrukciót kaptál, részint ugye Lóth Balást említetted, de hát ott volt Szente Vajk is, mint kreatív producer, de hát azt gondolom, hogy az ember ezzel a apanással úgy hazamegy, de azért mégiscsak valamit levesz a polcról, vagy valamit elkezd keresni, tehát elkezdi valahogy magában keresni a figurát. Te mihez tudtál nyúlni?
Fú, hát ez most nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert ez...
Hát egyrészt marha régen volt, tehát azért ezt ne felejtsük el, és elmondom a hallgatóknak.
Egyrészt, igen, hát egyrészt, igen, ez mi... lassan 2 éve kezdtük ezt forgatni, és több mint másfél éve véget ért a forgatás.
Igen, ez mindig nagyon vicces, amikor az ember a premier közelében ugye elkezd a színészekkel beszélgetni, és ugye elvárja, hogy hát azt mondják, hogy ja, hát így volt, úgy volt, miközben azért ezek hát marha régen történtek ahhoz képest, tehát ki emlékszik már arra, mi volt 2 évvel
ezelőtt. Hát részben, igen.
Jó,
részben így van, de közben azért mégis annyi, tehát... Hogy is mondjam.
Hát nyilván egy életre szóló élmény egy ilyen forgatás.
Hát egy életre szóló, hát abszolút, tehát egy életre szóló élmény, sőt, hát tényleg voltak olyan napok, amikor úgy nagyon benne voltunk, meg úgy mentek sorozatosan a napok végig, és akkor tényleg így belevarázsolódott az ember egy kicsit a 19. századba, és hogy magára kellett szóljon, hogy azért itt már itt vagyunk a 21. században, és így kicsit az illúzióból lépjünk vissza a valóságba. Voltak azért egy-két, egy-egy ilyen nap, ott gyönyörű díszletekben, meg jelmezekben, meg statisztákkal, meg mindennel. De közben, szóval, hogy Petőfinek nekem az volt a, és mondjam, talán a,
inspiráció.
Az inspiráció, vagy amit el szerettem volna érni, vagy amit nagyon kerestem, ami szerintem a legérdekesebb benne, hogy hogyha már előbb is beszéltük, hogy milyen volt, hogy értsék a hallgatók, hogy a Jókait megkérdezték idősebb már, hogy milyen volt Petőfi, és annyit válaszolt, hogy borzalmas. Tehát ugye, mert is, ugye hát tudjuk, hogy elképesztően összeférhetetlen volt,
igen,
makacs volt, önfejű volt, minden, de közben meg mégis vitt magával egy egész várost, meg egy egész népet, és ezek a, vagy az előbb is mondtuk, ezek a elképesztő csúcsművelt emberek követték őt. Tehát, hogy ez a kettősség, ami benne van. És egyszerre volt Júliához, meg Júliával való viszonyában is is mondjam, hogy szeretett volna egy felelősségteljes fér lenni, hát ugye nem, sajnos a történelem
igen,
viharában ez nem teljesedhetett ki, de hogy szeretett volna az lenni. Szóval, egy nagyon összetett figura, de ennek a kettőnek, hogy egyszerre önfejű, és egyszerre makacs, de közben, hogy mindez szerethetően legyen az, hogy tudják követni, hogy ne csak az legyen, hogy ott hőzünk valaki a sarokba, akire azt mondják, hogy hallgass már el, azt majd mi csináljuk a dolgunk, hanem valaki olyat mondott a sarokba, hogy az egész kocsma ráfigyel. Szóval, na, hát egy összetett figura, nyilván majd a nézők eldöntik, hogy mennyire sikerült ezt megvalósítanom. Azt próbáltuk, és ugye ez is hozzátartozik, hogy mindazzal együtt, hogy egy történelmi kalandfilm, azért vannak benne fikciós elemek.
Nyilván
és
persze.
Ez pont azért van, vagy részben azért van, hogy Petőfinek, illetve a többi karakternek, és például Júliának, Szemre Júliának az egész személyisége föl tudjon mutatkozni. Ugye például, hogy Petőfi, hát valószínűleg nem március 15-én élte meg a szerelmi élete legszebb és legintimebb pillanatait.
Igen.
De közben meg az is hozzátartozott a személyiségéhez. Most itt csak, tehát, hogy az a nagyon mély szerelmi kapcsolat, és nagyon őszinte és tiszta szerelem, ami köztük volt, legalábbis úgy tűnik az emlékezésekből Júliával, hogy az valószínű nem aznap bontakozott ki, mert egész egyszerűen nem volt ott.
Viszont ti a filmben úgy
viszont a filmben
tétek,
csináltunk aha. olyan jelenetet rá, hogy kiderüljön azért az is, hogy ez a két ember mennyire szereti egymást. És hogy mondjam, nem tudjuk, hogy az ott, amikor éppen hazaszaladt ebédelni Petőfi, ezt mondta-e, nem biztos, sőt, valószínűleg nem ezt mondta, de hogy mégis hozzátartozik, mert hát Júlia is a részben a kortársadalmi viszonyai miatt is, hát nagyjából ezen a napon otthon ült igazából, és várta a híreket.
Igen.
De ahhoz, hogy Petőfi ide jusson, ahhoz, hogy az egész mozgalom ide jusson, azért ő előtte rengeteget tett. És hogy azt éreztük, hogy ha most mi megmutatunk egy olyan Júliát, hogy igaz, hogy a valóság az, hogy ő 48. március 15-én otthon ült, de azért az igazsága, március 15 történelmi igazsága az, hogy nagyon is kellett hozzá Szentrei Júlia, meg még sokan mások is persze, hogy ez létrejöjjön, ezért kitaláltak az alkotók olyan fikciós történetszálakat, amik nem úgy történtek, de mégiscsak sűrítenek, mégiscsak belesűrítik a valós, az igazságot, az, hogy Júlia mennyire fontos része ennek az eseménynek.
Megnéztél esetleg korábbi Petőfis filmeket?
Nem. Nem néztem.
Aha, direkt?
Az abszolút direkt, igen.
Aha,
igen.
Aha. De volt olyan könyv, vagy akár más film is, ami úgy gondoltad, hogy jót tesz neked, vagy segít, hogyha megnézel előtte, vagy elolvasol?
Hát monográfiákat olvastam, igen.
Aha.
Az kifejezetten sokat, meg hát egészen sokat olvastam a levelezéseket, mert szerintem abból nagyon-nagyon sok minden kiderül, visszaemlékezéseket, de igen, tehát azért azokat, tehát ilyen kutató munka részben, és mondjam így a saját indítatásból is, de egyébként a Balázsék is kértek, meg adtak is könyvet, hogy ezt szerintük olvassam el.
Aha.
Szóval ilyen volt, ez abszolút volt, vagy például a Várkonyi Nándornak van egy könyve, aki a Petőfi arcképeit, vagy a festményeket, daguerotípiákat hasonlítja össze, meg azoknak a történetét, az is, és akkor képekkel együtt ábrázolt, az is nagyon érdekes volt. De hát nagyon sok, hát Margócsi Istvánnak a könyveit, szóval nagyon, azért sok próbáltam azért valahogy rekonstruálni a történelmi figurát így magamba, aztán nyilván, amikor ott van az ember a kamera előtt, akkor nem egy történelmi figurát játszik, hanem csak próbál játszani, de azért nem rossz tudni azért azokat a kereteket, hogy mik között lehet mozogni.
Hát nyilván magabiztosságot ad, nem? Tehát, hogy tud az ember ilyeneket.
Abszolút.
Azt hallottam, és itt beszéltünk ugye az elején a fiatalokról, meg hogy ebből talán egy olyan film lesz, amit évtizedeken keresztül meg fognak nézni a moziban. Szóval, hogy volt egy ilyen, hogy is mondják ezt jól, egyfajta ismeretterjesztő vonal is a filmben. Tehát egyrészt minden nagyon-nagyon korhű volt, másrészt igyekeztek az alkotók egy kicsit szélesebb képet adni a korról, tehát van állítólag egy fantasztikus piac jelenet, ahol régi mesterségek tűnnek föl, hogy maguk az utcák, maguk az emberek, nyilván a díszletek és nyilván maguk a jelmezek is teljesen visszaadják azt a kort.
Igen, ez valóban így volt, hogy nagyon-nagyon figyeltünk rá, hogy amennyire tudunk, a legaprólékosabban a történelmi hűségnek megfelelő kellékeket, tárgyakat, díszleteket használjunk. Uh-huh. Most itt a vasvári botjának a teteje, hogy mondják ezt, ez a bot. Igen. Hát, hogy az olyan legyen, hogy a Pilvax, azt egy kicsit meg kellett nagyítani, mert ilyen technikai okok miatt, hogy elférjünk, ott meg kellett nagyítani,
nyilván.
Nem az eredeti méret van, de hogy azok a festmények legyenek fönt a falon. Hogy van igen olyan piaci jelenet, hogy jelenjen meg akkori Budapest, az akkori közeg, de ez minden a cselekményben van, minden a cselekményben van ágyazva, és ez is azért van, mert itt is szerettük volna, hogyha az a március 10, vagy az a történelmi kép, ami él az emberekben, már 48-ról, az valahogy közeledne a valósághoz, vagy valahogy színesedne, inkább úgy mondom. Én nekem is volt nagyon sok minden, amit nem tudtam. Például az, hogy Pesten még ennyire nem volt lekövezve semmi. A német színház előtt volt valami rész lekövezve, és hogy ezek az emberek végig sárba jártak, nem tudom, szeptembertől áprilisig itt Budapesten. Hogy miket ettek például, amiket ott a filmben látszik majd ott a kocsmában, hogy esznek, azok az ételek, amiket ettek a Pilvaxban. Valóban a Pilvax étlapjáról van megcsinálva az étel. Mert hogy közben ez az egész hozzátesz, hát erre van egy ilyen legendás történet, hogy Felliniről, hogy valamelyik filmét forgatta, és volt a háttérben egy rózsa. És egyszer csak szólt valakinek, hogy cseréljék ki azt a rózsát. És kérdezték tőle, hogy hát de miért, nincsen semmi baja, és mondta, hogy hát nincsen semmi baja, de már nem érzem a szagát. Uh-huh. És hogy, mert hogy az is hozzátesz. Tehát az csak, hogy valaki belép a díszletbe és érzi annak a rózsának az illatát, akkor már máshogy játszik. Uh-huh. És hogy itt is ez volt. És ezért, amit az előbb is mondtam, hogy egészen bele tudott az ember helyezkedni az illúzióba, mert tényleg úgy olyan aprólékosan meg volt teremtve, meg voltak teremtve ezek a kellékek, ezek a díszletek, annyira korhűek voltak, hogy itt nagyon, nagyon, nagyon könnyű volt belehelyezkedni.
Na hát reméljük, hogy akkor ez az atmoszféra, ez átjön a vásznon is.
Abszolút.
És hát szerintem mindenki izgatottan várja a filmet. Nándi, elrepült az időnk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én
és
is
hát nagyon, nagyon drukkolunk. De azért egy mondatot mondjál, hogy aki lát majd a filmben, és azt mondja, hogy úristen, hát ezt a srácot akarom látni. Mind dolgozol most esetleg színházba? Láthatunk-e valamikor, vagy akár filmen?
Igen, most a színházban jelen pillanatban éppen rendezek a Nemzetiben, ott a Sík Sándor István király című darabját uh-huh. rendezem. Ez István utolsó napjáról szól, és hát az egész 1000 éves nagy történelmi dilemmánkat boncolgatja, hogy keletre vagy nyugatra, vagy merre húzzunk. Egy fantasztikus darab, és Rátóti Zoltán lesz az István, erre most nagyon készülünk, Berec István csinál koreográfiát, lesz benne báb, minden, lesz benne mozgás, ének, minden. Még alakul, március 2-án lesz a bemutatója, de azt most ezen dolgozom Gőzerővel, aztán pedig a Lír királyt fogom próbálni színészként a Nemzetiben, és Edmundot fogom játszani, de hát közben pedig megy a Nemzetiben sok előadás, a Bankban volt, ott a 2. Endrét játszom, nemrég bemutattunk még ősszel, és hát mennek sorra az előadások, amit most nem kezdenék el felsorolni, mert hál'
De
Istennek elég
van
sok
még,
megy,
ahol
úgyhogy...
van még királyos. Mondtad
Igen,
Istvánt,
ugye
mondtad a Lírt,
ez
és mondtad Második Endrét, tehát egy...
abszolút. Hát az nagyon-nagyon
tökéletes.
jól ráéreztél, pont ez a Nemzetinek az évadjának a címe, hogy a Királyok évada
Aha.
egyébként, mert hogy most valahogy minden úgy alakult, hogy királyokról szól.
Beretyán Nándor színész volt Kalmár András vendége, most a hírek után az egészségkóddal, azon belül is a kardiometeorológiával kapcsolatos kutatásokkal folytatjuk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.